Ma délelőtt a Kolossébeli levélből olvasunk föl igéket, a harmadik rész első és második versét. Kérem, aki teheti, állva hallgassa meg Isten igéjét. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Imádkozunk.
Amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, őszintén szólva kicsit meglepett, amikor utána néztem, hogy hány ember támasztott Jézus fel, amíg itt járt a Földön. És nagyon sokakat meggyógyított, azt tudjuk, de feltámasztani összesen ezt a hármat támasztotta fel, akit itt a lapon olvasunk. Halálakor feltámadt még sok ember, akit név szerint nem említ a Biblia, de akit név szerint említ, és akiről olvasunk, összesen ez a három személy volt. A három eset nagyon sok mindenben eltér, de van olyan is, ami összeköti őket, és ezzel szeretném ma délelőtt megvizsgálni ezt a három történetet. Olvassuk el először Jairus lánya történetét, ami a vázlaton is van. A Lukács 8. fejezetében találjuk meg, és a 41-42. Verset, majd a 49. verstől olvasom. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézusába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálánban. 49. verstől. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt: leányod meghalt, ne fáradd a mester. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta neki: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, János, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászoltak a lány, de ő így szólt hozzájuk: ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Az első történet érdekessége a háromból az, először talán, hogy ez az egyetlen, amit több evangélista is megemlít, méghozzá három evangélista. A történet maga az, hogy Jairus egy ismert ember, ugyebár a zsinagóga előjárója, és tulajdonképpen azért jön, hogy megkérje Jézust, hogy gyógyítsa meg a leányát. Aztán még el sem indulnak, jön egy hírvivő, hogy ne fáradd a mestert, már késő, meghalt a leányod. Jézus biztatja, hogy nincs késő, és elmennek a házhoz, kiküld mindenkit, megfogja a kislány kezét, és feltámasztja. A történet pedig a vége az, hogy meghagyja a szülőknek, hogy adjanak neki enni. Én szeretném megnézni, és ez a másik két esetnél is ez lesz, ezt a történetet a bizonyságtétel szemszögéből. Itt egy elég jó esettel állunk úgymond szemben, egy jó nevű, finom családról van szó. Jairus feltehetően köztiszteletnek örvend, elöljáró a zsinagógában. Egy fiatal gyermekről van szó, akinek vissza kell adni az életét, és a szülők kimondottan kérik is Jézust, hogy gyógyítsa meg a gyermeket. Azt hiszem, bármelyikünk szívesen tenne ilyen esetben bizonyságot, és meg is teszi, amikor ilyen körülmények vannak. Öröm látni, ahogy egy kislány új életet kap, mindenki boldog, mindenki elégedett, és minden teljesen rendben van. Olvasunk azonban egy érdekes dolgot, és ezt is mindhárom evangélista megemlíti, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nem halt meg, csak alszik, akkor kinevették őt. Előfordult-e velünk az, amikor bizonyságot teszünk, vagy amikor kiderül rólunk, hogy hívők vagyunk, hogy megmosolyognak, kinevetnek? Talán a kinevetés ma már nem ild a mai világban, de úgy megeresztenek egy mosolyt, vagy halljuk, hogy hát na, megint egy egoista, vagy te is higgyül is vagy, és olyan kicsit kellemetlen helyzetbe kerülünk. Kérdés az, hogy ilyenkor is vállaljuk-e a hitünket? Vállaljuk-e azt, amikor tudjuk, hogy esetleg egy ilyen helyzetbe fogunk kerülni, és bizonyságot teszünk-e? Jézus vállalta. Aztán a végén még egy érdekes dolgot olvasunk a történet végén. Jézus azt mondja neki, hogy azt mondja a szülőknek, hogy adjanak neki enni. Mit is jelent az átvitt értelemben, ha valaki új életet kap, akkor annak ennie, táplálkoznia kell. Egy újszülött esetében volt szerencsém háromszor is bent lenni gyermekeink születésekor. Az első között van, hogy a gyermeket úgymond merre teszik, tehát elkezd táplálkozni. Hogy van ez a hívő életben? Egy Krisztusban hívő megtért embernek lelki táplálékra van szüksége. A kérdés az, hogy mi mivel táplálkozunk? Mi az, ami igazából a számunkra a mindennapok tápláléka? Kíváncsi, vagy érdekes lenne talán, szoktunk tartani néhai szilveszterkor vetélkedőt, hogyha tartanánk egy vetélkedőt, hogy melyiket ismerjük jobban, akkor mi derülne ki? Isten igéjét, valamelyik sikerfilmet, vagy esetleg a Harry Potter. Ki melyiket tanulmányozza, melyiket olvassa, melyikkel foglalkozik többet. Lehetséges, hogy ezeket a sikerfilmeket megpróbáljuk minél gyorsabban beszerezni, elolvassuk a Harry Potter legújabb kötetét, halljuk, hogy milyen őrültek háza szokott lenni, amikor megjelent egy-egy újabb kötet. És kérdés az, hogy mennyire foglalkozunk Isten igéjével. Ismerjük el a teljes írást, vagy olvassuk csak az új szövetséget, mert ugyebár az szól nekünk, és az Ószövetség az csak úgy le van írva. Nem mondom azt, hogy én ebben teljesen tökéletes lennék, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy abból az oldalból szeretnék itt beszélni, aki hú de tökéletes ebben. Csak felhívni szeretném rá a figyelmet, hogy ha nem ismerjük a teljes írást, nem foglalkozunk mondjuk az Ószövetséggel, akkor nagyon sok dolgot félreértelmezhetünk. És nagyon sokszor akár az életünkben is rossz döntéseket hozhatunk. Pál apostol azt írja az 1 Korintus 10:11-ben. Mindez pedig példaképpen történt velük, mármint a zsidókkal a pusztai vándorlás alatt, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Károly úgy fordítja, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megirattak nekünk a mi tanulságunkra. Tehát azok a dolgok, amiket az Ószövetségben olvasunk, azok a tanulságunkra irattattak meg, és azokat, hogyha nem ismerjük, akkor igazából az egész Bibliát nem biztos, hogy teljes pontosan meg tudjuk érteni. Egy amerikai testvértől hallottam még gyerekkoromban, a teljes Bibliáról tartott egy előadást, és minden ószövetségi könyvnél, a kisprofétáknál azzal kezdte, hogy ha fönn találkozunk például valamelyik kisprofétával, és oda jön hozzánk is kérdezi, hogy olvastad a könyvemet? Akkor mit fogunk mondani? És állunk és elkezdünk gondolkozni, hogy ez hol is volt, valahol ott tudjuk, hogy Ézsaiás után, vagy nem tudom, hol volt valahol a Bibliában, és akkor döbbenünk rá, hogy nem is olvastuk. És nem is érdekelt igazán talán bennünket. Pedig ott van benne Isten igéjében, és a mi tanulságunkra irattak meg. Ha tehát feltámasztunk a Krisztussal, táplálkozunk-e az ő igéjében? Lépjünk tovább a következő esetre, ez pedig a Nain ifjú, amit szintén Lukács jegyzett le, és Lukácsnak a 7. fejezetében a 11-től 15. verseket olvasnám el. Ezután elment, mármint Jézus, egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai, nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Ezt a történetet csak Lukács jegyzi fel, tehát ez más evangélista nem jegyzi fel ezt a történetet. És ezen kívül egy másik érdekessége, hogy Jézus úgy cselekszik, hogy senki nem kéri meg rá. A gyógyításai közül lehet, hogy valaki majd az óra végén kijavít, de én egyetlen egyre emlékszem a 38 éve beteg ember Betesdánál, akinél hasonlóan így lép fel Jézus, hogy igazából nem kéri a beteg, hogy gyógyítsa meg. A többinél én legalábbis úgy emlékszem, hogy mindenhol oda jön a beteg, és legalább megkérdezi Jézus, hogy mit tegyek, tegyek-e veled valamit. Ez azonban egy ettől eltérő dolog, tehát Jézus anélkül, hogy bárki kérné őt, anélkül cselekszik. A másik, amiben eltérő egyébként az előző történettől, hogy itt már egy egyértelmű halottról van szó, aki feltehetően aznap halt meg. Közel-Keleten manapság is még aznap eltemetik általában a halottat, ez úgy volt abban az időben főképp, tehát feltehetően aznap halt meg az ifjú. Egy fiatal emberről van szó, akit Jézus nem ismer, és egy ismeretlen özvegyasszonyról, akiről nem is nagyon olvasunk a későbbiekben, bár valószínűleg Jairushoz hasonlóan eléggé ismerhették, mert elég nagy sokaság követte őket. Tehát ennél az esetnél tulajdonképpen nem kéri meg senki Jézust, ő viszont aktívan lép, és aktívan kezdeményezve odalép és elkezd cselekedni. Nézzük meg ezt is egy picit a bizonyságtétel szemszögéből. Észrevettük-e mi is azt, amikor cselekednünk kell, amikor tennünk kell valamit, és segítenünk kell esetleg valakin, anélkül, hogy ő esetleg akár kérné. Tehát nem egy olyan helyzet van, amikor oda jönnek hozzánk, és elkezdenek érdeklődni, hanem nekünk kellene aktívan ebben lépni. Megtesszük-e ilyenkor, vagy pedig elhesegetjük magunktól a gondolatot, kitérő választ adunk, és megyünk tovább a magunk útján. Jakab levelében egyébként olvasunk egy olyat a 4. rész 17. versben, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Vesszük-e így ezt a bizonyságtétel szemszögéből? Tehát amikor bizonyságot kellene tenni, és kellene cselekednünk valamit, akkor megtesszük-e? Jézus tehát megállítja a sokaságot, és tesz még egy elég érdekes dolgot, amit 14. versben olvassuk, azután odalépett és megérintette a koporsót. Ez a zsidó törvények alapján azt jelentette, hogy tisztátalanná tette magát. Vállaljuk-e azt, amikor már leküzdöttük magunkban azt, hogy félreállunk és nem foglalkozunk a dolgokkal, és utána kiderül, hogy valami olyat kellene tenni, ami számunkra kellemetlen, amivel úgymond tisztátalanná tesszük magunkat. Vagy valami olyan, amit úgy nem szívesen tennénk meg. Vállaljuk-e, vagy gyorsan elkezdünk mindenféle kifogást találni, és elkezdünk visszakozni. Jézus vállalta, megtette, tudatosan megtette ezt, és ezzel együtt szólt az ifjúnak, hogy ifjú, mondom neked, kelj fel. És az ifjú fel kell, és elkezd beszélni. Itt megint nézzük meg a feltámadás szemszögéből ezt a beszédet. Mit is jelent ez, amikor egy ember új életet kap? Hadd húzzak megint párhuzamot az újszülött babával kapcsolatban. Ugyebár az újszülött babának az első jele, és egy nagyon-nagyon fontos jele, hogy felsír. Ezzel jelzi, hogy él. Ha nem sír fel egy baba, ott általában nagyon komoly problémák vannak. Ha új életet kapunk Jézustól, beszélünk-e róla? Bizonyságot teszünk arról, hogy mi történt velünk? De kell valljam, hogy ez számomra is elég komoly probléma, még néha manapság is. Általános iskolás koromban volt egy elég kellemetlen történetem, amikor történelem órán pont Jézus történetét mondta el az igazgatónő, volt a tanárunk, és hát védettek hibát, én meg teljesen akaratlanul közbeszóltam, hogy hát ez nem úgy volt, hanem még ott volt valami. Hát persze nagyon komoly érdeklődés volt az osztályban, hogy ezt elhiszed, ezt az egészet, te ilyen hülye vagy. És őszintén szóval nagyon komoly csúfolódásoknak voltam kitéve. És ez elég komoly blokkolást hozott az életemben. Sokszor még manapság is egyébként tudatosan kell leküzdjem, de az, amikor tapasztalom ennek az eredményét, és látom hogyha felvállalom a hitemet, az mit jelent, és Isten meg tudja ezt áldani, ez bátorítást jelent ez a gyakorlat, és egyre jobban sikerül ezt a dolgot leküzdeni magamban. Tehát az ifjú el kell beszélni, ha új életem van, el kell kezdjek beszélni. El kell kezdjek beszélni másoknak, hogy mit is jelent ez az új élet, és mit is jelent az, amit Jézustól kaptam. Jézus mondja a Lukács 12:8-9-ben, mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ez ennyire kemény dolog. Jézus azt mondja, hogy vallást kell tegyünk róla. Bizonyságot kell tegyünk arról, hogy nekünk új életünk van. Ha feltámadtatok a Krisztussal, akkor elmondjuk ezt másoknak. Bizonyságot teszünk erről másoknak. Térjünk át a harmadik esetre, Lázárra. Ezt János evangéliumában találjuk meg, és ez megint egy olyan történet, amit egyedül János ír le. Ez János evangéliuma 11. fejezetében van, és azt hiszem, hogy eléggé ismert történet lehet, ezért nem olvasnám fel az egészet, csak részeket belőle. Azt hiszem, talán a lapon föl van írva, hogy melyik részeket. A János 11:17-től amikor aztán Jézus odaért, mármint Lázárékhoz, a faluba Betániába, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, ez a 20. verstől, tehát Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. 33. verstől. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj, és lásd meg. 38. verstől. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén, fólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok menni. Nézzük először megint magát a történetet. Lázár beteg lett, két testvére üzen Jézusnak, Jézus azonban nem indul el azonnal, hanem még két napig ott tartózkodik, ahol volt, és a harmadik napon elindul. A Biblia magyarázat szerint körülbelül egy nap járó földre lehetett, és ez azért érdekes, hogy tulajdonképpen, hogyha elkezdünk számolni, ugyebár két napig maradt ott a helyszínen, egy napig érkezett a követ, egy napig ment ő vissza Betániába, akkor amikor a követ megérkezett, akkor már Lázár tulajdonképpen halott lehetett. Ebben a történetben a beteg két nővére kéri Jézust, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg Lázárt. Valószínűleg nagyon az utolsó stádiumban lehetett már, amikor küldtek már Jézusért, vagy pedig egy nagyon gyors lefolyású valamilyen betegség lehetett. Jézus azonban tudatosan vár, valószínűleg ő már tudta, hogy amikor a követ megérkezett, akkor Lázár már nem él, és tudja nagyon jó, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt. Tehát amikor megérkeznek Betániába, akkor azt olvassuk, hogy négy napja már bent van a sírban, ahogy korábban is említettem, ugyebár Közel-Keleten ott általában aznap eltemették a halottat, tehát vehetjük azt, hogy négy napja már halott volt Lázár legalább. Sőt, ahogy Márta fölhívja a Jézus figyelmét, amire figyelmezteti őt, hogy már a test bomlásnak indulhatott, mert már szaga van. És egy érdekes, hogy a Biblia kutatók szerint a zsidók közül többen hittek abban, hogy a test, hogy a lélek a halál után még körülbelül három napig, tehát hiszen három napig ott marad a test közelében, és addig van esély a feltámasztásra, tehát a visszatérés reményében ott marad a lélek a test közelében. Tehát ez a négy napja a sírban van, ez körülbelül azt is jelentheti, hogy már semmi remény nincs a feltámasztásra, a lélek már eltávozott. Tehát a zsidóknak ez a hite, vagy ez a gondolata alapján tulajdonképpen itt már semmi esély nincs, már nincsen remény, a test már bomlásnak indul, szaga van, a lélek eltávozott, tehát itt már felesleges bármit tenni. Jézus azonban nem érdekli, ugyebár elveteti a követ a sír szájáról, és kihívja a Lázárt. Nézzük meg ezt a történetet is a bizonyságtétel szemszögéből. Tulajdonképpen egy jó ismerős, egy barát, akit ismerek, tehát már szaga van. Mit is jelenthet ez a szaga van ilyen szempontból? Annyiszor próbálkoztam már, tudja nagyon jól rólam, hogy hívő vagyok, már jó párszor bizonyságot tettem. És főképpen én is tudom róla, hogy milyen életet él, és annak szaga van. Tehát esélye nincs arra, hogy megtérjen, hogy elfogadja a megváltást, hogy új életet kapjon. Tavaly előtt, karácsony előtt érkezett egy elég megrázó hír egy gyerekkori barátról, aki egy hívő családnak egy kallódó fia volt, és karácsony előtt körülbelül 2-3 héttel saját kezelőn vetett életet eléggé kicsapongó, italos életmódjának. És az életének valóban szaga volt, habár tudom, hogy édesanyja is nagyon sokat imádkozott érte, és a családja is nagyon sokat, és valahogy olyan érzés volt, mintha nem lehetne már semmit tenni. Miután teljesen egyedül követte el az öngyilkosságot, így abszolút nem tudjuk, hogy mi játszódott le előtte az életében, bár tudjuk azt, hogy aki saját maga vett véget az életének, eldobja az életét magától, ott a Biblia elég egyértelműen arról beszél, hogy ott sok esély nincsen. Tehát nem tudjuk, hogy mi történik majd vele, mi lesz vele, de valószínűleg nem fogunk vele találkozni. Ha magamon nézek, akkor megint csak elég sok olyan ismerős, sőt, akár közeli rokon is van, akivel néha már úgy érzem, hogy nincs is értelme beszélni itt az igéről, mert már szaga van az életének. És már olyan régóta tudom, olyan régóta tudja ő is, és sokszor majd, hogy nem feladjuk, és azt mondjuk, hogy hagyjuk már, nem is kell vele foglalkozni, semmi esély nincsen rá. Jézus azonban nem adta föl. Nem mondta azt Mártának, hogy hát jó, hát akkor már szaga van, hagyjuk az egészet. Meghalt, ennyi volt. Már eltelt a negyedik nap. Hanem ő azzal törődött, amit az atyán elbízott. Neki fel kellett támasztani a Lázárt. És be kellett bizonyítani azt, hogy ha bár szaga van, ha bár már 4 napja ott van bent a sírban, és tulajdonképpen a zsidó hagyomány vagy a gondolatmód alapján már semmi esély nincs a feltámasztásra, neki van ereje, és van lehetősége arra, hogy feltámassza. Számomra egyik legérthetetlenebb, de egyben legcsodálatosabb megtérés az, ami a latornak a megtérése a kereszten. Hát, hogyha végignézzük, akkor ha valakinek az életében életének szaga volt, akkor a latornak valószínűleg szaga volt. Nem ő az, akit elengednek Jézus helyett, hanem Barabást, ő neki meg kell halni a kereszten. Lukács úgy említi, mint gonosztevő, Máté és Márk rablónak mondja. Egy biztos, hogy az élete nem igazán olyan volt, ami ahhoz a kéréshez méltó lett volna, amit ott a kereszten tett Jézusnak. Ő felteszi mégis a kérést, tehát elmondja ezt a kérést, hogy Jézus, vagy a Károlyban Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodban. És Jézus ebben az esetben sem azt mondja, hogy hát, hogy képzeled, mit akarsz. Most, amikor már meg kell halni, most, amikor már tudod, hogy mindennek vége, hanem önáll ott a megoldás, és azt mondja, hogy mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. És még ott is volt lehetőség, ott sem késő. Habár szaga van az egész életének, még ott is lehetőség volt arra, hogy megkapja a megváltást Jézustól. Térjünk vissza Lázárhoz. Lázár tehát kijön a sírból, és Jézus megint mond valamit. Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Vagy megint csak a Károlyi fordítás csak annyit mond, hogy hagyjátok menni. Az élet harmadik fontos jellemzője a mozgás, a járás. Feltámadtunk a Krisztussal? Fel vagyunk oldozva? Vagy még mindig úgy érezzük, hogy megkötöz bennünket valami? És nem tudunk elszabadulni tőle, és nem tudunk járni, szabadon járni? Oldjátok fel, és hagyjátok menni. Ezt az Úr Jézus mondja, aki kereszten azért halt meg, hogy bennünket feloldozzon, hogy tudjunk járni, tudjunk menni. És a hívő életnek egy nagyon fontos része, hogy hogyan járunk, vagy hogyan élünk. Érdekes, megnéztem a kétféle fordítást. Az új fordításunk általában, amit úgy fordít, hogy élni, tehát hogyan éljünk, azt a Károly általában úgy fordítja, hogy hogyan járjunk. Tehát a járás kifejezést használja. És nagyon sokszor használjuk mi is ezt, hogy a hívő életünkben hogyan járunk. Látszik-e az életünkben, a járásunkban, hogy hogyan élünk, hogy nekünk új életünk van, hogy föltámadtunk a Krisztussal. Ha tehát feltámadtunk a Krisztussal, az odafelvalókat keresni, az odafelvalókkal törődjünk. Persze itt nem arra gondolok, hogy egy szent elmélkedésbe kell merüljünk, és kizárólag csak az igével foglalkozzunk, mert természetesen nagyon fontos a földi szükségletekkel, a családdal, a gyermekek ellátásával is foglalkozni, akinek családja van. Ezekre is megvannak az utasítások, a parancsok az Új Szövetségben és az Ószövetségben is. De kérdés, hogy hogyan élünk? A mi életünk az tükrözi azt, hogy feltámadtunk a Krisztussal, és hogy hogyan járunk. És itt igazából a kérdés sokkal inkább a dolgokhoz való hozzáállás, hogy hogyan állunk hozzá a dolgokhoz. Amikor a földi szükségletekkel foglalkozunk, akkor aggódva és problémázva, vagy belegondolva mondjuk egy jelenlegi politikai helyzetbe itt, mocskolódva, ócsárolva egyik oldalon, másik oldalon, vagy pedig az életünk tükrözi azt, hogy mi feltámadtunk a Krisztussal, és nekünk az odafelvalókkal kell törődnünk. a Kolossi levél első fejezetének a 10. versében azt olvassuk, hogy élhessetek, vagy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Ha tehát feltámadtunk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Amen. Imádkozzunk. Kedvesetek, hálát adunk te néked a te igédért. Hálát adunk te néked, hogy leírattad a mi tanulságunkra. És hálát adunk te néked, hogy ebből ismerhetünk meg téged, és azt a váltságmunkát, amit a fiad elvégzett miértünk. Hálát adunk, hogy feltámadhattunk Krisztussal, és az odafelvalókkal törődhetünk. És így kérünk, hogy te adj el ehhez erőt, tehát, hogy valóban az életünk is ezt tükrözze, és rá tudjunk tekinteni, és az odafelvalókkal, és a te dolgaiddal törődni. Ha már olyan sok minden körülvesz bennünket itt a Földön, de köszönjük, hogy amikor az Úr Jézus is azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, de azt viszont kérte, hogy őrizzél meg bennünket a gonosztól. És így kérünk, hogy te legyél velünk, te őrizzél meg bennünket a hétköznapjainkban, és te áldjon meg a mi életünket. Amen.